és azt hittem, nincs tovább. Még sohasem éltem én át így szomorú éjszakát. Még néhány perc is éjféltük az óra, elindulok lassan hazafelé, és félve várom, mit hoz majd a holnap, míg elalszom úgy hajnal felé.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri Főegyház megye főpásztorát köszöntjük a mai napon. Ternyák Csaba érsek 72. születésnapját ünnepli. Az egyház megye 81. főpásztora 1953. december 4-én született Fertő Szent Miklóson. Ternyák érsek 2 éve 70. születésnapján így fogalmazott a Magyar Kurírnak adott interjújában. Életem legfőbb pontjain azt tapasztalhattam meg, ha a gondviselő Isten munkatársainak szegődünk, és ha engedjük a léleknek, hogy szabadon fújjon, akkor még ha nem keressük is, mindig elénk tárulnak olyan utak, amelyeken egymást segítve, közösségben úgy tudunk előrelépni, hogy abban a jó Istennek is kedve telik. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a petesejt donáció engedélyezésének veszélyeire figyelmeztet, hangsúlyozva, hogy vannak esetek, amikor egy gyermeknek nem adatik meg, hogy a vér szerinti szülei nevelhessék fel, azonban ilyen helyzeteket mesterségesen létrehozni ellentétes a gyermek legfontosabb javával, érdekével és jogaival. Az MKPK által a Magyar Távirati Irodához eljutatott közleményben a püspökök azt írják, egy rossz döntés következményei évtizedekre beépülnek a társadalmi gyakorlatba. Ha valóban a családot akarjuk védeni és segíteni, akkor nem szabad olyan utakat támogatnunk, amelyek hosszú távon éppen a család természetes és isteni rendjét rombolják. A püspökök testülete arra kéri a törvényhozókat, a tudományos élet képviselőit és minden jó akaratú embert, hogy a gyermekáldás érdekében valóban tegyünk meg minden helyes lépést, de eközben is tartsuk tiszteletben a gyermek jogát ahhoz, hogy házasságon belül fogadjon és a szüleinek szeretetében nőhessen fel, fogalmaztak. Magyarország az elmúlt 15 évben minimálbér növekedésben az EU átlag 3-szorosát hozta. Hangsúlyozta a miniszterelnök a minimálbér emeléséről szóló megállapodás aláírása után. Orbán Viktor felidézte, 2010-ben a minimálbér 73.000 forint volt, a garantált bérminimum pedig 89.000 forint. Kiemelte, a magyar gazdaságpolitika elmúlt 15 évben kialakított iránya, amely a munkaalapú gazdaság megteremtését szolgálja, fönntartható és fönntartandó. A magyarországi nemzetiségek számíthatnak a kormányra, amely folytatni fogja azt a munkát, amit elkezdett, hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Békés vármegyei Battonyán. Soltész Miklós kiemelte, a kormány kiáll a magyarországi román nemzetiség törekvései mellett, amely továbbra is számíthat rá. Hozzáfűzte, nem véletlen, hogy az elmúlt években közösen az országos román önkormányzattal sokat tettek a fejlesztések érdekében. Életének 89. évében elhunyt Erdélyi Géza, a szlovákiai református keresztjén egyház nyugalmazott püspöke, az Emberi Méltóság Tanácsának alelnöke. A halálhírről idősebb Lobnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának alapító elnöke tájékoztatta a Magyar Távirati Irodát. Erdélyi Gézát a szlovákiai református keresztjén egyház saját halottjának tekinti. Temetése december 9-én, Rimaszombaton lesz. A gyermekek egészségfejlesztése élethosszig tartó befektetés, a fiatalok állapota pedig alapvetően meghatározza nemzetünk sorsát és jövőre vonatkozó kilátásait, mondta a köznevelési helyettes államtitkár a Hogyan tegyük a mozgást élménnyé című konferencián. Sipos Imre előadásában úgy fogalmazott, rengeteg a teendő a magyar lakosság egészségi állapotának fejlesztése terén, és ezt a köznevelésben kell elkezdeni. Szavai szerint óriási előrelépés, hogy az iskola ma már nem zárt világ, hanem beengedik az intézmény falai közé a kívülről érkező kezdeményezéseket, és a diákokat is kiviszik iskolán kívüli sportprogramokra. Összefogásra van szükség, hogy olyan programokat tudjunk létrehozni, amelyek hatékonyan, élményszerűen, játékosan fejlesztik a gyermekek egészségét. Mindennek pedig az oktatás szervezésben, a tantervben és a jogszabályokban is meg kell teremteni az alapját, hangsúlyozta a helyettes államtitkár. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős borult idő várható, keleten még maradhatnak kevésbé felhős körzetek is. Többfelé párás lesz a levegő, nyugaton köd képződhet. A hazánk nyugati felét kétharmadát érintő észak felé haladó csapadékzóna többfelé okoz esőt. Hajnalra már csökken a csapadékhajlam, csak északon, északnyugaton esik majd. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Csodálatos az Isten az ő szentjeiben. A 67. Zsoltárnak ezt a felismerését szeretnénk hallgatóinkban is megerősíteni mai fél óránkban. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak. Isten nem azért ajándékozta meg a világot szent emberekkel, hogy csodáljuk őket, hanem azért, hogy kövessük példájukat. Mire ösztönöz ma minket egyházunk védőszentje, Szent Miklós püspök? Avagy holnap este kiteszem a csizmám az ablakba. A következő percekben dr. Pap Miklós görögkatolikus áldozópap, tanszékvezető egyetemi tanár osztja meg velünk gondolatait.
Szent Miklós püspök ünnepén a cipőmet még mindig kirakom, mindegy hány éves vagyok. Szent Miklós emlékéből nem szabad pusztán jópofa gyerekünnepet csinálni, üzenete van a felnőttek számára is. Kirakom a cipőmet, mert jót tesz a felnőtt lelkemnek. A cipőt üresen kell kitenni. Ez várakozást jelent. Kívülről, Isten emberétől, mástól kerül bele az ajándék. Végső soron az egész életünk várakozó cipő. A boldogságért sokat lehet gürcölni, de végső soron Istenünk ajándéka. Kell az erőfeszítés, az ész tervezése, az álhatatos munka, de a boldogság ajándék. A léttől kerül az én cipőmbe. A modern embernek olyan jót tesz, ha Mikuláskor kirakja a cipőjét. Sok tárgyunk, javunk, pénzünk van. Sok hatékony tudományunk, eredményes gyógyításunk, politikai hatalmunk, felsrófolt érzelmünk van, de ez még nem minden. Ez még mind nem a boldogság. Az üresen kitett cipő az alázat gesztusa. Megteszem, ami rajtam múlik, de a beteljesedés rajtam túlról érkezik. Sok mai ember gőgösen pöffeszkedik a létezők, a tárgyi javak, a szellemi tudás halmazán, és mégsem boldog. A létezők síkján meg kell tenni, ami rajtunk múlik, ki kell tenni a cipőt, de a beteljesedés, a boldogság önmagamon túlról érkezik. A lét teljessége nincs én bennem. Minden levegővétel, minden falat kenyér, minden baráti és szerelmes szeretet, minden üres cipő erre figyelmeztet. Az ember nem elég önmagának, de a teljességet önerőből nem képes elérni. Nem más ez, mint az alapvető szegénységünk beismerése. Üres a cipőnk, koldul a kezünk. Nem véletlenül áll a 8 boldogság élén alaptételként a szegénység boldogsága. Kiteszem a cipőm, még ha idősebb fejjel is. És ahogy idősödöm, újra és újra ki kell tennem a cipőm, újra és újra üresen. Istenünk nem tud adni, a Mikulás nem tud édességet hozni, ha tele a cipő. Az üresen kitett cipő a feledés fontosságát juttatja eszembe. Tudni kell feledni. Milyen sokan nem tudnak feledni. Nem tudják feledni, hogy a szülei bűnt követtek el. A pedagógus egyszer igazságtalan volt vele, vagy a papbácsi csúnyán nézett rá. Olyan jó nem feledni, mert akkor nem is kell megbocsátani. Olyan jó áldozatnak lenni, akivel a múltban valaki jól elbánt, és sajnáljon mindenki, és nem tudok talpra állni, és van mentségem, és segítsen mindenki. Áldozatnak lenni hálás szerep. Én azt hiszem, tudni kellene feledni a múlt tudását is. Elképesztően sok tudás, beszéd, igazság ragad ránk. Néha olyannak érzem a fejem, mint egy fali újság, amin vélemények, idézetek, mondatok vannak. Hogyan szóljon a végtelen intelligencia, ha tele a fejem a múlt tudásával? Hogyan legyek élően nyitott a mai nap kegyelmére, ha a tegnapot monitorizza az emlékezetem? Az üres cipő a feledés kötelességét hívja elő. Nem tud élni a ma csodájának, akinek tele a cipője a múlt emlékeivel, idegességeivel, sérelmeivel. Ahogy meglepetés a cipőben a Mikulás ajándék, úgy meglepetés a mai nap, a mai kézfogás, a mai munka öröme, a mai kávé, a mai zene. Hagyom meglepni magam, hagyom, hogy Istenünk meglepjem. Soha nem a tegnapi Istenünk jön el, nem a tegnapi istenérzést szeretném fölmelegíteni, hanem ma, maiként jön, és látogat meg engem. Mikulás ünnepén kiteszem a cipőm. Isten emberét, Szent Miklós püspököt várom. Miklós egy olyan ember volt, akit a világ nem tud elfeledni. Csinálhatnak belőle bohóc figurát, északi télapót, mesehőst, de nincs még egy ilyen szent, aki ennyire szíven ütötte a világot. Minden családba eljut valahogy Szent Miklós emléke. Felidézik a tetteit, életét utánozzák, jóságát megjelenítik a gyermekek felé, és közben nekem úgy tűnik olykor, a lényeg sikkad el. Miért tette Miklós, amit tett? Mi volt az indítéka? Nem szabad ezen elsikkadni, mert akkor csinálunk Szent Miklósból meseszerű télapót, ártalmatlan gyerekhőst, mintha valódi élethez, a felnőttek súlyos világához Miklósnak semmi köze nem lenne. Mi az indítéka? Miklós azért tett jót, szerette a gyerekeket és felnőtteket, azért osztotta szét gazdag örökségét, azért védte az igazságot, mert az Isten embere volt. Ha Miklós mögül kilopjuk az Istent, a lényeget lopjuk ki az ünnepből. Ahogy a karácsonyból, ha kilopjuk az Istent, akkor marad a béke, a család, a fogyasztás, a lakomázás, a vásárlás ünnepe. Miklós püspökben az indíték a lényeg. Ő benne már megszületett az az isteni szeretet, akire mi karácsonykor várunk. Benne már győzött a szeretet. Mi felnőttek tudjuk, merő jópofaságból nem lehet egy életen át szeretni. Egy ártalmatlan mesehős az északi sarkról nem építi az igazi életünket. Ha az élet komoly, lényegi, akkor a szentünkből, az ünnepből ne lopjuk ki a lényeget. Felnőttként is kiteszem a cipőm, én Isten emberét várom, akiben győzött a szeretet, győzött a jóság. Milyen jó dolog egy jóságos emberen keresztül elképzelni, hogy milyen jóságos lehet az Isten. Ha egy ember tudott ilyen jóságos, vidám, mély hitű, bölcs lenni, akkor vajon milyen lehet az Isten? Milyen fontos lenne, hogy rajtam keresztül, egy embertárson, papon, szülőn, munkatárson, főnökön, püspökön, orvoson, takarítónőn keresztül sejtsék meg egyre többen ebben a világban. Ha egy ember ilyen jó tud lenni, vajon az Istene, az indítéka milyen jó lehet?
Ó, aki Szent Miklós szereti, és aki híven szolgál neki, azt bármikor megsegíti, védelmében részesíti. Szent Miklós, Szent Miklós.
A szeplőtelen istenszülő édesanyjának, Szent Anna csodálatos foganásának ünnepét a bizánci egyház december 9-én tartja. Az ünnep eredetét egyes kutatók a 306 és 373 között élt Szirszent Efrém műveire vezetik vissza. A 8. századból már kifejezett utalásokat találunk rá. Az ünnep tartalmáról összehasonlítva a keleti és nyugati hagyományt, dr. Vince Krisztián görögkatolikus áldozópapot, teológiai tanárt hallgatjuk.
Az Ine Fabilis Deus kezdetű bulla tartalma arról szól, hogy Mária egész életében bűntelen volt, mentes volt a bűnnek minden szennyétől, sőt már fogantatása is úgy történik, hogy személye mentes marad az őszülők bűnétől, azaz az áteredő bűntől. A bizánci egyház december 9-én figyelmét azonban inkább arra fordítja, hogy mit is jelenthetett ez a csodálatos életkezdet Joákim és Anna életében. Ők ugyanis meddők voltak, hosszú, reménytelennek tűnő várakozás után kaptak ígéretet arra, hogy Isten gyermek életet fog ajándékozni nekik. Az egyik ünnepi sztihiránk így mutatja be ezt az eseményt. Anna, mikor Isten előtt a gyermekszülés kegyelméért esedezett, így kiáltotta mindenség alkotó Istenéhez. Adonai Sabaoth, te ismered meddőségem szégyenét. Hárisd el te szívemnek gyászát, nyisd meg méhem kapuit, tedd meddőségemet gyümölcsözővé, hogy szülöttemet majd neked szentelhessem. Énekelve és áldva, és egyértelműleg dicsőítve kegyességedet, mely a világnak gazdag kegyelmet ajándékozott. Az ünnepi ének szerint tehát, kedves testvérek, isteni beavatkozás kellett ahhoz, hogy Anna gyermeket foganhasson, és világra szülhesse azt, aki majd az üdvözítőnek ad életet. A patrisztikus hagyományokban többször is úgy utalnak Anna megfogant és majd megszületett gyermekére Máriára, mint a második Évára. A kígyó egy asszony által gáncsolta el az emberi nemet, és maga is egy asszony által bukott el. Ez a rövid mondat arról beszél, hogy az emberi állapot tulajdonképpen bukott állapot. A kígyó gáncsa által az egész emberiség az Isten ismeret, Isten barátság és Isten szeretet hiányának állapotába került. Éva azaz asszony, akinek az engedetlensége és hitetlensége miatt a halál lesz az emberek sorsa. Talán segíthet nekünk ennek árnyaltabb megértésében John Milton, az angol barokk irodalom híres költője. Milton az Elveszett paradicsom című eposzában azt feltételezi, hogy egy alkalommal a sátán Évára alvása közben a megkísértés álmát bocsátotta. Másnapra ez az álom szeszélyé válik Évában, s emiatt van az, hogy enged a kígyó képében lévő gonosz kísértésének, és elveszi a fáról a gyümölcsöt. A megkísértés álma, a szeszély, ami megébred Éva szívében, az bizony nem más, mint az Isten szavaiban való kételkedés. A gonosz úgy dolgozik, hogy az ember szívében a kételkedést ébreszti fel. Mivel Isten ismerete csorbát szenved az embernek, így eltávolodik teremtőjétől, így kerül aztán tévútra, és így kerülhet a Teremtő Istentől egyre messzebb? A kételkedés, az Istenre vonatkoztatott ismereteink hiánya azóta minden ember számára veszélyé és a bűn lehetőségévé vált. A kétely az, ami minden ember szívét meg szokta fertőzni, mert mintegy az áteredő bűn következményeként hordozzuk azt magunkkal. Ki az közülünk, akinek a szívét soha nem érintette volna az Istenben való kételkedés? Ki az közülünk, aki még sohasem hitetlenkedett Isten szavaiban? Mivel nincs meg a biztos Istenismeretünk, így a gonosz könnyen megfertőz bennünket a hitetlenséggel és kételkedéssel. Olyan, mintha belül bennünk két szív dobogna, s egyik ellene mondana a másiknak, mintha önmagunkkal meghasonlanánk, mintha kettős személyiségünk lenne. Karácsonyra azért várunk, kedves testvérek, mert ebből a meghasonlott állapotból vezet ki bennünket Isten. Egy exodus, egy kivonulás ez, aminek egyik előjele éppen Szent Anna csodálatos foganása, Mária szeplőtelen fogantatása. Krisztus a kinyilatkoztatás teljessége, a teljes Isten ismeret közvetítője, és ennek a visszaállított ismeretnek, ennek a visszaszerzett Isten-ember viszonynak első felismerője éppen Mária. Mária ugyanis ártatlanságában és Isten szülői szerepében úgy jelenik meg, mint második Éva, aki a megváltásnak lesz előidézője. Erre mondja nekünk Szent Iréneusz, a második századi keresztény írónk, valóban így van ez, ha valamire csomót kötnek, azt nem lehet kioldani csak úgy, hogy most a szálakat a másik, az ellenkező irányba húzzák ki. Kedves testvérek, Mária az a személy, akit a kételkedés bűne nem illetett soha. Olyan szép az örömhírvételi esemény bibliai összefoglalása. Az angyal elmondja Máriának, hogy az üdvözítő tőle fog megszületni. Ő megkérdezi, hogy hogyan lehet ez, amikor férfit nem is ismer. Gábriel azt válaszolja, a Szentlélek ereje árnyékoz be téged. És Mária ezután az angyali szó után soha meg nem kérdez semmit, soha nem tűnik fel benne a kételyeknek vagy kétségeknek a nyoma. Végig kíséri fiának Jézusnak életét, ott van mellette, rendíthetetlenül, megingathatatlanul, a legbizalom teljesebb hitet tanúsítva. Közeleg a karácsony, és az isteni Betlehemben megtestesült üzenetnek van egy előhírnöke. Mária, Szent Annán keresztül, mint Noé bárkájából a galamb bocsáttatik a világba, hogy Krisztust majd olajáként elhozza nekünk. Közeleg a karácsony, és már felállítatott a lajtorja, hogy rajta keresztül a földiek és égiek összeköttetésbe lépjenek.
Görögkatolikus kispapjaink előjáróikkal együtt 40 elmélkedést állítottak össze a karácsonyi böjt 40 napjára. Ehhez az ünnepre való közel 6 hetes készülethez a megboldogult Ferenc pápa által összehívott utolsó püspöki szinódusának záró dokumentumát választották. Ennek a szövegnek 6 kiemelt témája a vezérfonaluk. Ezek alapján írták meg a fiatalok és előjáróik a gondolatébresztő elmélkedéseiket. Az elmélkedések napról napra jelennek meg a Görögkatolikus Médiaközpont YouTube csatornáján. Lehetőség, hogy gondolataikhoz társulva velük együtt haladjunk mi is a szinodális úton karácsony felé. Előző műsorainkhoz hasonlóan ma is meghallgatunk 3 pap növendéket. Sorrendben Fazekas Mártont, aki 4. évfolyamos, őt az első évfolyamos Kalász Nándor követi, végül Lakatos Zsolt, ötödik évfolyamos papnövendék ajándékoz meg minket lelki útravalóval.
Az advent csendjében, amikor a világ lassan készül a megváltó születésére, Jézus szavai különös erővel hangzanak. Vesd ki a hálót! Egy egyszerű, de méreható meghívás. Lukács evangéliumában Jézus ezzel a mondattal nem csak Pétert és a tanítványokat hívja meg, hanem minket is, ma élő tanítványait, az egész egyházat. A hét tanítvány, akik ott álltak a tópartján, valójában minket jelképez. Az egyházat, amely Krisztus hívására újra és újra elindul, hogy az emberek között a remény, a hit és a szeretet hálóját vesse ki. Mindannyiunknak része van ebben a küldetésben. Papnak, szerzetesnek, családapának, fiatalnak, idősebbnek egyaránt. Mert a világ éhezik. Nem csak kenyérre, hanem lelki táplálékra, érgalomra, figyelemre és megbocsátásra. Ezt a táplálékot mi, Krisztus tanítványai adhatjuk tovább. Gyakran érezhetjük úgy, mint Péter. Mester, egész éjjel fáradoztunk, és mégsem fogtunk semmit. Sokszor próbálkozunk, imádkozunk, szolgálunk, és mégsem látunk eredményt. Ilyenkor is hallanunk kell Jézus szelíd, de határozott hangját. Vesd ki a hálót! Nem a mi erőnkben, nem a mi érdemünkben van a csoda, hanem ő benne, aki velünk van. Arra hív, hogy merjük újra kivetni a hálót, a hitünkkel, a szeretetünkkel, a reményünkkel. Hogy ne fáradjunk bele abba, hogy jót tegyünk, még akkor sem, hogyha a fogás olykor elmaradni látszik. Krisztus ígérete biztos, ha az ő szavára cselekszünk, a háló nem marad üres.
Yes.
Minden ember életében eljön a pillanat, amikor tisztán és egyszerűen az emberi törékenységünkre és halandóságunkra ráébredvén felteszi a kérdést. Milyen irányba tart az életem? Mi az életem végső célja? Csak akkor válaszolhatunk helyesen erre a kérdésre, ha felismerjük, hogy minden e világi cél és vágy csak ideig óráig tart, és egyszer el fog múlni. Szent Pál apostol így ír a korintusiaknak. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, nyomorultabbak vagyunk minden más embernél. Ez egy nagyon radikális állásfoglalás, ami fel akarja hívni a figyelmünket arra, hogy életünk végső célja a halálon túl van, és nem szabad leragadnunk a mostani világnál. Ez nem jelenti azt, hogy ne örüljünk a jelenlegi életünknek, de ne engedjük, hogy ez a jelen világ gátoljon minket az üdvösség felé vezető úton. Első ránézésre nincs nagy történés ebben a rövid evangéliumi szakaszban, mégis egy kulcspillanatot tár elénk. Péternek van egy fontos feladata, a társai pedig nem hagyják egyedül. Minden kérdés nélkül csatlakoznak hozzá, és segítenek neki. Ez egy egyszerű, mondhatni hétköznapi döntés, aminek sokan nem tulajdonítanának nagy jelentőséget. A dolog nyitja abban rejlik, hogy a mindennapos, pici döntéseink vezetnek bennünket az életünk végén váró nagy döntéshez. Hogy Krisztus félelmetes ítélő széke előtt jó feleletet adjunk. Minden egyes nap egy új lehetőség, hogy fejlődjem a szeretetben. Újabb alkalom arra, hogy a világunkat egy kicsit jobb helyé tegyem egy-egy apró, igaz döntéssel.
Tanítványok éjszakája, az emberi fáradtság, a kudarc és a reménytelenség ideje. Egész éjjel dolgoztak, mégsem fogtak semmit. Az üres háló a lélek ürességét jelképezi. Amikor minden igyekezetünk ellenére eredménytelennek érezzük magunkat. Jézus azonban belép ebbe a csendbe, ebbe a pszichológiai sötétségbe, és kimondja a döntő szót. Vest ki a hálót. A böjtédő ilyen meghívás, újra kezdeni, de immár másképp. Nem saját erőből, hanem Jézus szavára. A hit aktusait nem pusztán vallási, hanem mélyen lelki-pszichológiai. Az ember képes hinni akkor is, amikor tapasztalatai már lebeszélnék róla. A bizalom nem érzés, hanem döntés. Annak elfogadása, hogy nem mi irányítjuk az élet áramlását, hanem Isten. Karácsony felé ez a történet arra hív, hogy megengedjük, Krisztus jelenléte töltse meg hálunkat, még ha most üresnek is látszik. A böjt célja nem az önsanyargatás, hanem a megtisztulás. Annak felismerése, hogy Isten az emberi hiányokon keresztül is működik. A tanítványok akkor találták meg az örömöt, amikor újra megmerték próbálni, s Jézus szava nyomán megtelt a háló. Így válik az evangélium is útmutatássá. Amikor az élet partján állunk, fáradtan és kétségbe esetten, Krisztus bennünk is új reményt ébreszt. A karácsonyi böjt így nem csupán testi fegyelem, hanem a hit pszichológiájának iskolája, hogy megtanuljuk újra csendben hinni, újra bízni, és újra kivetni a hálót.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk dr. Székely Jánosnak, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének, Szombathelyi megyés püspök előadásának bemutatását, amelyet a Nyugat válsága, a Biblia mint kiút címmel tartott meg a Nyíregyházi Szent Atanász Görög Katolikus Főiskolában. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Benedek pápa rámutat egy másik okra, az értelem önkényes önkorlátozása mellett, vagyis hogy leszűkítjük a természettudományra, és a többi fölött pedig önkényesen akarunk uralkodni. Másik oldalról így fogalmazza meg, a modern ember gyökeresen félreérti a szabadság fogalmát. Azt gondolja, hogy a szabadság minden külső kényszertől való mentesség. Azt jelenti, hogy ami eszembe jut, amit szeretnék, amit éppen most kitalálok, az korlátok nélkül azonnal megtehessem. A többieknek nem ártok vele, korlátok nélkül azonnal megtehessem. A pillanatnyi önkény. Mindentől, minden objektivitástól független, szubjektív szándéknak a beteljesíthetősége, ez a szabadság lényege. És hát Benedek pápa azt mondja, ennek három nagy problémája is van. Az első az, hogy sok szubjektív emberi szabadság van. Sok ember él a földünkön. Ezt valahogyan össze kellene hangolni, hogy harmonikus társadalomban élhessünk, a sok szubjektív élettervet valahogy össze kell hangolni. Hogyan lehet ezt összehangolni? Csak is valamilyen objektív mérce támpont által. Kellene ehhez egy objektív támpont. A második probléma az, hogy nem csak szubjektív szabadságok léteznek. Létezik az objektív külvilág. Például a Földünk bioszférája. Az ember nem tehet akármit. Se a saját testével, családjával, társadalomban, de a Földünk ásványkincseivel és bioszférájával sem. Az ökológiai katasztrófa. Egyre fenyegetőbb réme. Így üdvös kiózanodás a kicsit nagyképű modern ember számára szembesít azzal, hogy vagy alázattal elfogadom a természetbe beleírt kőkemény objektív törvényeket, korlátokat, vagy önmagamat fogom elpusztítani. Léteznek objektív törvények, belerejtve, beleírva az atomokba, a sejtjeinkbe, a galaxisokba, a lelkünkbe. Vagy ezeket tiszteletben tartom, vagy pedig önmagamat pusztítom el. De Benedek pápa azt mondja, hogy a legnagyobb baj ezzel a szabadság fogalommal még csak nem is ez, hanem a harmadik. Itt megint csak azt gondolom zseniális, ahogyan ő látja a modern embernek a drámáját. Mégpedig a nagy probléma ezzel a szabadság fogalommal az, hogyha egy fiatal úgy nő föl, hogy az életem legnagyobb kincse a pillanatnyi, korlátlan szabadság megélése. Ahogyan sajnos a legtöbb fiatal valami ilyesmit gondol. Akkor azt mondja Benedek pápa, a fiataltól a boldogságnak, a boldogulásnak a legfontosabb útját vettük el, mert az ember lényege szerint társas lény. Szeretetre születik. Arra, hogy odaajándékozza az életét. Hogy kötődjön. Magyar nyelvünk sok mindenben, ebben is zseniális, egyébként nem csak a magyar tudja ezt, de a mi nyelvünk is tudja. Az a szavunk, hogy kötelező, amit a mai gyerekek, fiatalok általában a legjobban utálnak, ennél csúnyább szót nem is nagyon lehet kiejteni. Ez a szavunk, hogy kötelező, miből származik? Kötél, kötelék, kötődés, elköteleződés. Ha bárki az életben valaha is kötődött egy másik emberi személyhez, ha valaha is szeretett egy kicsit is, abból rengeteg kötelező dolog fakad. Ha egy édesanya egy kicsit is kötődik a gyermekéhez, akkor neki kötelező, ha a gyerek sír, éjszaka fölkelni, megetetni. És ha nem teszi, akkor nem is kötődik hozzá igazán, nem is szereti igazán. Ha egy férj igazán kötődik a feleségéhez, akkor kötelező lesz az, hogy szépen szólok hozzá. Akkor is, ha ideges vagyok, időt szánok rá. Boldoggá akarom tenni minden erőmmel. És ha nem fakad a férfi szívéből ez a sok-sok kötelező, akkor nem is kötődik igazán. Vagyis az ember lényege szerint szeretetre születik. A szabadság lényege nem a pillanatnyi önkény. Ahogyan az értelmünk, a másik alapképességünk a szabad akarat mellett, az értelmünk természetes módon az igazra irányul, a valóságra. Akkor működik jól az emberi értelem, ha mindig az igazat ismerem meg igaznak. A valóságot olyannak, amilyen. Nem akkor értelmes valaki, ha sokszor téved is. Ha sokszor mellé is fog. Akkor értelmes, akkor működik jól az értelme, ha mindig az igazat ismeri meg igaznak. A valóságot olyannak, amilyen. Az értelmünk egyirányú képesség. Az igazságra irányul. A szabad akarat ugyanilyen. Ez a két emberi képesség nagyon hasonlít. A szabad akarat természetes célja a jó, az érték. Akkor igazán szabad valaki, ha láncaitól megszabadul, a szenvedélyektől, lehúzó erőktől, önzéstől, panaszkodástól. Ha tud szárnyalni, tud szeretni. Nem akkor szabad valaki, ha össze-vissza dönt. És gyakran az értéktelent is értékesnek gondolja, hanem akkor, ha felismeri az igazit, a jót, az értéket, ha semmi nem akadályozza abban, hogy szárnyaljon és szeressen. Martin Buber mondta azt, hogy egy kultúra addig él, ami kapcsolatban van azzal az éltető titokkal, ami valaha létrehozta. Az európai kultúrának elsősorban három gyökere van, amit három várossal is szoktak jelezni, Atén, Róma és Jeruzsálem. Atén a görög filozófiát jelzi. Az emberiségnek azt a hatalmas fölismerését, hogy objektív igazság létezik, megismerhető, kutatni is kell, és e szerint kellene élni. Szókrátésznek és a többieknek a gyönyörű fölismerése. Az emberi értelem hatalmas vállalkozása. Megérteni a világot. Megérteni az embert. Az igazságnak megfelelően élni és gondolkodni. A második Róma, ami a római jogra utal. Arra, hogy a társadalmat méltányos jogrendnek kell irányítania. Nem az erő, nem a túlhatalom, hanem méltányos jogrend, ami mindenkinek megadja azt, ami neki jár. A harmadik pedig Jeruzsálem. A legfontosabb, a leghatalmasabb éltető forrás, amiből az európai kultúra megszületett, a nyugati kultúránk táplálkozott. Az a fölismerés, hogy minden ember Isten képmása, az ő remek műve. Végtelen érték, végtelen méltósága van. Az éppen csak megfogant kicsi gyermeknek, az édesanya szíve alatt, a sérültnek, a betegnek, a maga tehetetlen öregnek, a szegénynek. Végtelen méltósága van. Ezen alapszik a nyugati gondolkodásunk. Ebből született a szociális háló. Ebből született a történelem első, mai értelemben vett kórháza. Az első kórházat nem római császár alapította, nem kínai maharadzsa, nem Egyiptomban, nem Mezopotámiában, nem asztékok, nem maják, egyszerű keresztény szerzetesek. 372 táján Nagy Szent Bazil meg az ő szerzetesei Cezáreában. Az első olyan intézmény, ahova bárki ingyen jöhetett, és volt ott árvaház, szegénykonyha, menhely, gyógyhely, keresztény fantáziából született. ahogyan az ingyenes közoktatás is. A művészeteknek a megtermékenyülése, a tudományok döbbenetes fejlődése. Európának addig van jövője, amíg ezekből a forrásokból meríteni tud. Izajás próféta azt mondja, ha nem hisztek, nem maradhattok meg. A nyugat kulturális válságának a legfőbb oka ez. Az éltető forrásokat elveszítettük. Ez a válság nem csak rajtunk, egyházon és kereszténységen kívül zajlik, hanem bennünk is történik. Az egyház válsága is. Az egyház döbbenetesen meggyengült nyugaton a tisztánlátásában, erkölcsi tartásában, erkölcsi minőségében. Rengeteg olyan keresztény van, akinek esze ágába nincs. Az úrnapját megszentelni fölösleges, nem is érti. Házasság előtti kapcsolatok, kísérletek legtermészetesebb dolog. Keresztény szülő a saját gyerekének már nem is nagyon mer szólni. Elengedtük ezt a témát, ilyen a világ. Válások, abortusz és rengeteg minden más. Az egyház szívéig elérte a válság, ez nem rajtunk kívül zajlik. A hitnek a válsága, amit átélünk, Ralph Martin szerint, aki egy bibliás gondolkodó Észak-Amerikában, ő azt mondja, büntetés, következmény. Hogy az Ószövetségben számtalanszor halljuk, Isten népe letér a helyes útról, az Úristen kiszolgáltatja őket idegen hatalmaknak, gyötrődnek, szenvednek, és ezen a mélyponton kiáltanak talán újra Istenhez. Ő azt mondja, hogy a nyugat kereszténysége jelenleg ezt éli át. Letértünk az útról, és ennek a következményeit szenvedjük. Nem rajtunk kívül zajlik a válság, hanem bennünk is. Mi lehet a kiút? Még talán Ralph Martinhoz néhány gondolat, hogy hol ragadja ő meg a kereszténységnek a válságát. Egyrészt a Biblia tanítását nagyképűen rengeteg témában fölülbíráljuk. Azt mondjuk, ez idejét múlt. Főleg a nemi erkölcs területén azt mondjuk, mi már fölvilágosultak vagyunk, okosabb társadalom. Ezek a korlátok minket nem érintenek. A nagyképű modern ember Biblia fölé helyezi magát. Vagy azt gondolja magától, mindenki üdvözül. Nagyon erőlködni nem kell. Vagy azt gondolja, minden vallás alapvetően egyenértékű. Mindegyik Istenhez vezet. Sokféle út, egyetlen hegyre. Akkor minek gyötrődjek, hogy továbbadjam az evangéliumot? Miért zavarja meg a hindut, a más vallásút? Jó az ő útja is, maradjon meg csak rajta. Tehát átalakult a nyugati kereszténység gondolkodása, eltávolodott a forrásoktól. Mi a kiút? Benedek pápa azt mondja, hogy nagyon sokat tanulhatnánk az első 300 év keresztényeitől, akik 300 év alatt meghódították a római birodalmat. És azt mondja, hogy ennek talán elsősorban három fő oka vagy tényezője volt. Az első, hitték, amit hittek. Így fogalmazza Benedek pápa. Mit ért ez alatt? Hogy szemernyi kételjük a hitük legalapvetőbb igazságaiban nem volt. Abban, hogy a világ nem magától van, Isten teremtette. Hogy a Biblia nem csak nagyszerű emberi alkotás, hanem valóban oda föntről jövő üzenet, hogy Jézus valóban az élő Isten fia, nem csak egy nagy ember. Ő valóban föltámadt. A szentségeink ezért hatékonyak. Az erkölcsi parancsok jók, nem korlátok. Van örök élet. A hitük alapigazságaiban szemernyi kételjük nem volt. Az ókor végén a kereszténység úgy jelent meg, mint egy rendkívül logikus, gyönyörű világnézet. Intellektuális ereje volt, vonzó volt. Mai keresztényeknek egy nagyon nagy része a hite legalapvetőbb igazságaiban gyökeresen kételkedik. A templomban, a padokban ülő hívő embereink is. Megmagyarázni, megvallani bátran a hitét még kevésbé tudja. Vissza kellene nyernie a kereszténységnek ezt az intellektuális erőt. A hitnek, a meggyőződésnek a mélységét, erejét. A második, az első keresztényeknek hiteles volt az élete. Segítették a szegényt. Rabszolgát is embernek tartották. Ha kellett, vállalták a vértanúságot. Szerették egymást. És a harmadik, hirdették az örömhírt. Elsősorban az első 300 évben nem is annyira papok, mert nyilvánosan prédikálni nem nagyon lehetett. Világi keresztények adták tovább ember a barátjának, munkatársának, jó barátjának, futó tűzként terjedt. Újra kellene tanulnunk ezeket a dolgokat. Egy befejező történet. Németországban egy egyetemista lány bulizni kezdett, aztán egyre többet ivott, kábítószereket is kipróbálta, teljesen felelőtlen párkapcsolatok. Sosanként az egyetemet abba hagyta. Szülei nagyon aggódtak, nagy nehezen be tudták őt juttatni egy ifjúsági közösségbe, ahol egy nagyon intelligens fiatal atya volt a közösség vezetője, aki pszichológiát is végzett, többször beszélt a lányjal, tanácsokat adott, próbált neki segíteni. Aztán eljött a nyár, a lány elment Olaszországba, egy pizzeriába dolgozni. Onnan teljesen átalakulva jött haza, arca ragyogott, újra kezdte az egyetemet, őrült bulizást, abba hagyta. Atya megkérdezte tőle, hogy hát mivel magyarázható ez a nagy változás? Talán valamelyik tanácsom segített abban, hogy újra talpra állj. Mondta a lány, egyáltalán nem. Hanem az a főszakács ott a pizzeriában, ahol dolgoztam, ő nem olyan kesztyűs kézzel bánt velem, mint maga. Egyik nap, ahogy találkoztunk, megszólított, azt mondta, te lány, egyáltalán nem tetszel nekem. Olyan szomorú az arcod, mint a háromnapos esős idő. Újra elő kellene venned a forrást, a Bibliát. Ki kellene nyitnod? Engedned kellene, hogy a lapjaiból előlépjen Krisztus, és belépjen az életedbe. Mire a lány azt mondta, ő ilyen ostobaságokban nem hisz. Elment, de a kis szobában, amit ott a pizzeria szélén neki biztosítottak, a polcon volt Biblia. Egyik este, ahogy nézegette, gondolta, kicsit belelapoz, olvasgatta. Aztán a következő estén is, az utána levő estén is, és egyik éjszaka valóban megtörtént. A Biblia lapjairól előlépett az élő Krisztus, és belépett az életébe. Európa megújulása itt kezdődhetne. Vissza kellene találnunk a forráshoz. Kézbe kellene adnunk a forrást fiataloknak, gyerekeknek, az élő igét, ami nem betű, hanem lélek és élet. Köszönöm a figyelmet!
Csodás ajándékon túl csak vágy. gyomrát. S úgy bánom, mikor hosszú listát hoztam, és rólad közben elfeledkeztem, vissza az első szeretethez. Szívem megnyitom feléd, a jelenléted átjár. Hadd időzzek csendben lábadnál, a pillanat oly szent és vonzó, sosem újjon el. Nem áldásokért jöttem, Jézus, nem vagy adósom nekem, és minden csodás ajándékon túl csak semmi más, semmi más nem kell, úgy vágyom rád, semmi más, semmi más, semmi más nem kell, úgy vágyom rád, semmi más, semmi más, semmi más nem kell, úgy vágyom rád, semmi más, semmi más, semmi más nem kell.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben folytattuk dr. Székely Jánosnak, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szombathelyi megyés püspök előadásának bemutatását, amelyet a Nyugat válsága, a Biblia mint kiút címmel tartott meg a nyíregyházi Szent Atanáz görög katolikus főiskolában. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berec Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!